Folytatódik az aréna, továbbra is vendégünk Bölcskei Gusztán, Vatiszentúli Egyházkerület püspöke. Még egy kérdés ehhez az ügynök dologhoz. Szerintem nagyon sokakban az merült föl, amikor az egyházi személyekről kiderült, vagy kiderül, hogy együttműködtek így vagy úgy, mondom, ennek megítélése nyilván nagyon komplikált. Talán az amiatt van nagyobb érdeklődés az egyházak felé, hiszen egy egészen más erkölcsi alapokon nyugó intézményről beszélünk, ha lehet ilyen butaságot mondanom. Tehát ha azt gondolná az ember, az is, aki hívő pláne, de az is, aki, mint ahogy én mondjuk nem vagyok gyakorló hívő, de én is azt gondolnám, hogy azok az emberek, akik lelki közösségekért vállalnak felelősséget, azoknál az erkölcsi szint az nem hasonlítható mondjuk most egy politikushoz. Mert ugye az többségében ez közhely, ugye azt szokták mondani, ez nem feltétlenül erkölcsi tanlecke, hogyha valaki annak megy. Ezért az ember azt gondolná, hogy nagyobb az elvárás, tehát hogyha itt bizony lehet iratok nélkül is azt elképzelni, hogy valaki azt mondja, hogy M-t 89-ig. Ez is ez tört, és nem megvárva. Sokszor az a probléma már manapság, és azért érzékenyebbek, vagy lehet kritikusabbak az emberek, mert azt mondják, hogy miért nem volt itt az ideje az elmúlt 16 évben valakinek arra, hogy kiálljon a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ez is ez történt, anélkül, hogy ezért kutakodni kellene levéltárban, mert ezért most már egyre több dokumentumhoz hozzá lehet férni. Szerintem sokan nem hiányolják, és különösen az egyházak részéről. És hát most akkor nyilván csak a reformátusokról beszélhetünk.
Igen. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon szép és megtisztelő dolog, és van is benne igazság, hogyha olyan igényt támasztanak az egyház szolgáival szemben, hogy legyen tartásuk, és legyen a szavuk mögött ott az, ami ezt hitelesíti. És én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyházban nagyon sok olyan lelkipásztor volt és van, aki ennek az igénynek megfelelt és megfelel. Az is igaz, itt ugye a szóhasználatban többször előkerült, hogy az egyházi vezetők ugye együttműködtek, jelentést tettek és így tovább. Na most én azt gondolom, hogy aki ennek az, hogy együttműködés ismeri a tartalmát, az azt is tudja, hogy aki ugye itt 1989 előtt ilyen tisztséget betöltött, annak nem kapcsolatban lenni, most a szó legáltalánosabb értelmében egész egyszerűen lehetetlen. Tehát tessék belegondolni, azért az egyházak és a magyarországi református egyházsa volt kedvezményezettje az előző rendszernek. Tehát nekem az a bajom ezekkel a beállításokkal, mint hogy most úgy tűnne, hogy ó, hát ott tulajdonképpen, de...
Én azért igyekeztem különbséget tenni az a kapcsolatban, hogy van, aki a muszájból és igyekezve jó hiszeműen eljárni másokkal szemben, és hát azért látunk példákat, vagy olvashattunk arról, meg szerintem fogunk is még olvasni példákat olyanról is, aki lehet, hogy kötelező jelleggel, hiszen nem tudta ezt megkerülni, de nem biztos, hogy jó hiszeműen járva el másokkal szemben. És a kettő között szerintem lényeges különbség van.
Ez lényeges különbség van, és én úgy gondolom, hogy ha ezt fel lehet tárni és ki lehet mutatni, akkor nyilvánvalóan az, aki nem jó hiszeműen és nem azért, hogy mert nem tehet mást, hanem még vagy rá is tesz egy lapáttal, hát annak nyilván az erkölcsi megítélését azt az egyháznak belül is meg kell tudni tenni. Én ezért gondolom azt, hogy annak van, és annak lehet értelme, hogy megteremtsük azokat a kereteket, ahol erről lehet nyugodt körülmények között beszélni. Nagyon intő és figyelmeztető példák vannak, hogy nem biztos, hogy megvan az a közeg, ahol erről lehet őszintén és nyugodtan beszélni, mert mindig felemás azonnal ügyetek születnek. És ugyanakkor azt is tudom, ez megint a törvény felemás voltából következik, hogy nagyon sok református lelkipásztor van, nagyon sok református egyházi vezető van, aki a törvény adta lehetőséggel élve kérte az önkéntes átvilágítását. Ez nyilvánvaló, erről nincs statisztika, meg nincs kirakva a kirakad, de...
De lehet, hogy jót tenne, hogyha ezt tudnánk. Hogyha az egyház kérne, az emberek, következő helyzet, közülünk ennyi ember megtette, nincs probléma.
És akkor igen,
az mégis azt jelzi, hogy, világos, hogy az egyház ezzel foglalkozik.
Csak azt gondolom, hogy ez megint egy olyan fajta fél megoldása a törvénynek, hogy kérhezhet önként, és ez soha nem kerül nyilvánosságra. Miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni?
Fejezzük be ezt a nehéz témát, annál is inkább, mert azért ünnep van. Van egy érdekes kérdésem, mert legalábbis annak szánom. Van egy film, van egy könyv, ami most irgalmatlan vitákat vált ki a katolikus egyház berkein belül, a Da Vinci kód. Nem erről akarom kérdezni. Volt egy film néhány évvel ezelőtt, az ott a cím, hogy Luther.
Uh-huh.
És megnéztem, szerintem egy kitűnő mozi, abszolút ugye a református egyháznak szerintem egy kitűnő, hát ha lehet ezt mondani, reklámja, hogy erről viszont valahogy, és nem a botrány miatt, hanem egyáltalán egy kicsit azt hiányoltam, hogy a református nem karolja fel itthon ennek úgymond a népszerűsítését, hiszen ez egy mozgókép, ugyanakkor nagyon komoly, tehát gyakorlatilag az egyház, a református egyház születésének körülményeit boncolja. Izgalmas mozi, és most direkt nem akarom kérdezni a másikról, mi az oka ennek, hogy egy olyan típusú alkotást, ami azért nagyon komolyan nappal, nagyon szerintem abszolút történeti szemmel, de mégis érdekesen dolgozza fel ezt a témát, valahogy nem hallottunk róla, önöktől nem.
Pedig csináltunk neki a reklámot, hiszen tavaly, amikor októberben a református protestáns kulturális fesztivált megrendeztük, a Debrecenben, akkor ennek a keretében például volt ugye a Luther filmről is beszél, és így tovább. Nyilvánvaló, hogy a mi eszközeink azok sajnos elég kevésbé hatásosak ebben a nagy tömkelekben, amit a mai média világ jelent, de azt is gondolom, hogy azért akár a Da Vinci kódnak, meg a többieknek, azért az emberek mindig azt szeretik, hogy van valami olyan egetverő botránynak kikiáltott, vagy hú, leleplezés, és nem tudom, most Luther filmben nincs ilyen vonás, ott meg van valóban kitűnő színészekkel, emberi alkotókat nagyon jól ábrázolva az a dráma, mert azért az is egy komoly dráma, ami ott történik, de nem társul hozzá ez a kis, bocsánat, ez a kis hát botrány íz vagy hangulat. De én azt gondolom, hogy ezek ugyanolyan hamar le fog csengeni, mint oly sok minden más, mert ugye most hallottam, hogy van egy másik ilyen história is, hogy tulajdonképpen Júdás volt az egyetlen, aki megértette Jézust, és így tovább. Hát semmi új nincs a nap alatt. Ezt...
Hát annyi, hogy előkerült ugye az apokrif irat úgy tűnik, amely ilyen 300-ból származik, és amelyet Júdás evangéliumának neveznek, úgymond. Na, de hát az tudjuk, hogy nagyon sokféle volt, hiszen a Tamás ugyancsak apokrif evangéliumával kapcsolatban is készültek már alkotások, annak nem volt ekkora botránya, mint talán, nem botránya, hát, elnézést, inkább hírverése, mint
szóval el. Azért valamit jó tisztázunk, tehát nem úgy történt az új szövetségnek, a Bibliának az előállás, hogy megvárták, amíg a negyedik evangélium elkészült, és akkor azt mondták, hogy slussz, itt most már nem lesz több, hanem rengeteg evangélium, levél, írás készült, és ebből történt egy válogatás. De hogy a Júdásra visszatérjek...
Csak ennek a válogatásnak a körülményei talán azok érdekesek, ha majd egyszer véletlenül még találnak hozzáiratokat, mert nyilván sok emberben ez vetődik fel, miért pont ezt a négyet, amikor több tucatról lehet tudni. Volt tengeri tekercsektől kezdve, vagy akár ez a mostani lelet, ami szintén mondjuk ilyen szempontból nyilván tudománytörténeti szenzáció.
Igen, én azt gondolom, hogy ezek adhatnak érdekes adalékokat, de abszolút nem hozhatnak, és csak ragaszkodom az, hogy ezt elmondjam. 1970-es években olvastam egy könyvet ugye Júdásról, amelyik ugye így kezdődött, hogy valaki ugye kezdeményezi Júdás boldoggá és szenté avatását, mert ő volt az egyetlen, aki igazán megértette Jézust. Tehát semmi új nincs ebben, most az, hogy találtak, vagy nem találtak.
Hát más alkotásokban is látjuk Júdás szerepét abban, hogy ő ha Péternek megmondta Jézus, hogy már háromszor meg fogja tagadni, igen, akkor miért ne tehette volna ugyanezt mondjuk
Júdással? Ez mindig egy nagyon izgalmas és rejtélyes kérdés volt, ugye, és nekem megint, ha szabad egy képpel élni, ugye a strasbourgi dómban van egy gyönyörűen faragott szószék, ahol ott vannak az apostolok, és hogyha az ember nagyon megnézi, akkor lent egészen ugye elbújtott ott van Júdás is. És az apostolok azok minden nap a fényben fürödnek, mert úgy jön a nap. De van egy nap az évben, amikor a fény úgy jön, hogy Júdásra is ráesik. Szerintem ez a Júdás evangélium.
Egy utolsó kérdés, és egy rövid választ szeretnék öntől. Augusztusban Magyar Reformátusok világ találkozója lesz. Mi lesz?
Az 5. Magyar Református Világtalálkozót két évforduló jegyében ünnepeljük, és meg 1606 Bocskai és a Bécsi béke a protestánsoknak a vallásszabadságot biztosító dokumentum, és éppen ezért Kolozsvártól indul, ugye a Bocskai szülőhelye, és úgy Kárpát-medencén átível ez a 10 napos, de előutó rendezvényekkel több hónapon át tartó rendezvénysorozat. 22-én Debrecenben van az záró rendezvény. A másik pedig 1956, amelyikre úgy gondolom, hogy méltóképpen kívánunk emlékezni és emlékeztetni, mert az egyszerre jelentette megint a szabadság és az egyház szabadsága iránti vágyat is.
Arról természetesen még augusztusban beszélgető majd erről. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és válaszolt ezekre a nem túl ünnepi kérdésekre is, de hát úgy gondolom muszáj volt föltenni.
Így van.
Bölcskei Gusztávot, a Tiszántúli Egyházkerület püspökét hallották itt az arénában.